Ezt fogunk olvasni a 19. résznek a 23. versétől a 26. versetig terjedő részt, kérem, hogy aki tudja, állva hallgasson. Jobb könyve 19. rész, 23. verstől a 26. versetig. Bár csak leírnák szavaimat, bár csak följegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Imádkozunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy együtt dicsőíthettünk téged az énekekkel, de te tudod leginkább, hogy az elmúlt héten az életünk mennyire dicsőített téged. Hadd kérjünk, hogy szóljon hozzánk a te igéd. Köszönjük az oltárokat, amiket már hallottunk. Köszönjük az alapigét, amiről olvashattunk. A legnagyobb örömhírt, amit már az Ószövetségben is tudott Jobb, hogy van a megváltó, aki rendezi az ő bűnét, a mi bűneinket te előtted. Hadd adjunk ezért hálát előre, és hadd köszönjük meg azt az üzenetet, amit hoztál a mi számunkra. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg a gyermekeket közöttünk és az alkalmaikon, és bennünket is, hogy ne csak halló fülünk legyen, hanem értő szívünk is, hogy megtegyük mindazt, amit te mondasz nekünk. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.
Bibliának valószínűleg a legrégebbi könyvéből származik. Nem tudjuk pontosan, hogy Jobb mikor élt, és hogy mikor jegyezték fel az ő történetét. Nagyon valószínű, hogy Jobb Ábrahám kortársa volt. Tehát a legkorábban feljegyzett könyv, a Mózes könyve előtt is jó néhány száz évvel élt, és nagy valószínűséggel akkor jegyezték fel ezeket a dolgokat róla. Tehát, amit most olvasunk, ez a Jobb könyvéből, ez olyan az időszámításunk előtti második évezrednek a története. Hogy körülbelül tudjuk érzékeltetni, hogy mennyire messze van ez az időben ez. Annyira messze ért Jobb az Úr Jézus előtt, mint amilyen messze van most időben tőlünk az Úr Jézus. Tehát ez egy nagyon régi történet, nagyon egészen a kezdeti időkből származik. És érdekes, hogy Jobb mennyire fontosnak tartotta azt az egy mondatot, amit utána mond. Talán az egész mondani valóját, de ugye ez különösen vonatkozik azokra a mondatokra, amik utána következnek, hiszen azt mondja, hogy ó, vaj, ha az én beszédeim leirattatnának, ó, vaj, ha könyvben feljegyeztetnének, vasvesszővel és onnal örökre kősziklába megtetnének. Hogy nagyon fontosat fogok mondani, mert jó lenne, ha megmaradna. És ha belegondolunk abba, hogy időszámításunk előtti második évezredből hány feljegyzés maradt hátra, akkor tudhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hiszen Isten gondoskodott róla, hogy 4000 éven keresztül fennmaradjon, és egy nagyon furcsa és nagyon új szövetségi mondat következik ezek után, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Ez azért egy nagyon érdekes kijelentés ebből a korból, mert megváltóról beszél. Egy olyanról, aki mint egy 2000 évvel később érkezett el, mint ahogy Jobb élt. És ez körülbelül olyasmi lenne, mint hogyha valaki az ókorban, mondjuk a római irodalom virágzása idején, megmondta volna azt, vagy hivatkozott volna arra, hogy valamikor az ember holdra fog szállni. Tehát egy nagyon fontos, nagyon nagy igazságot ismert föl Jobb már ebben az időben. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Meg fogom látni Istent, miután meghalok. Ez egy nagyon fontos kijelentés nagyon fontos, végigvonul az egész ígé az, hogy miután meghalunk, utána meglátjuk az Isten. Sőt, az új fordítás úgy fordítja, hogy az én testemben látom meg, tehát, hogy a mi testünk is föl fog támadni. Az utóbbi időben a gyülekezetünkben ugye többen, az átlagnál lényegesen többen haltak meg. Eleinte egy kicsit kételkedtem benne, és akkor statisztikákból utána számoltam, tényleg. Tehát nem várható, hogy 100 ember közül mondjuk 2 év alatt ennyien költözzenek az Úrhoz. És ezért aztán különösen izgalmas számunkra, vagy különösen fájó számunkra a halálnak a kérdése, és fontos, hogy foglalkozzunk vele, hogy honnan ered a halál, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy valamikor meg kell halnunk. Részben nekünk, részben pedig a szeretteinknek. Ugye az sokkal gyakrabban találkozik az ember azzal, hogy azok, akik közel állnak hozzánk, azok meghalnak. Nyilván azért, mert én csak egy vagyok, a közel állók hozzám meg többen vannak. Ezért többször szembesülünk azzal, hogy igen, hozzánk közel állók meghalnak. De fontos szembesülnünk azzal a kérdéssel is, hogy én sem fogok örökké élni. És azt gondolom, hogy az, amikor szembesülnöm kell azzal, hogy a hozzám közel álló meghal, az egy lehetőség arra, az egy Istentől kapott lehetőség arra, hogy szembenézek azzal, hogy én sem élek örökké. És mi lesz velem, amikor majd meghal? Először nézzük meg egy kicsit azt, hogy honnan is származik a halál. Egyáltalán miért van a halál? Nagyon jól ismerjük a történetet a teremtés történetében. A Mózes első könyvének rögtön a második részében, hogyha elolvassuk a 17. verset, akkor azt mondja Isten, hogy de a jó és gonosz tudásának pályáról arról ne egyél. Mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Ez az első említése a halálnak, hogy Isten megígérte az embernek, világosan megmondta, hogy meg fog halni, hogyha elszakad tőle. És azt gondolom, hogy ez vonatkozik, ez elsősorban a lelki, szellemi halálra vonatkozik, hiszen láttuk, hogy amikor Ádám evett a jó és gonosz tudásának a fájáról, akkor nem halt meg azonnal. Tehát annak a fának a gyümölcse nem volt mérgető. Szellemi szinten viszont sokkal inkább mérgető annak a fának a gyümölcse, mint ahogy azt gondolnánk. Hiszen ennek a fának van neve. Ez nem egy akármilyen fa, ez egy olyan fa, ami a jó és gonosz tudásának a fája. Miről is van szó? Arról, hogy amikor én döntöm el, hogy mi a jó és mi a gonosz. Én tudom, hogy mi a jó és mi a gonosz. Akkor szakadok el Istentől. És ez egy nagyon fontos tanítás, hogy Isten, amikor megteremtve az embert, ide rakta a földre, akkor adott neki feladatot, adott neki munkát, adott neki olyan körülményeket, amiben ezt jól el tudja végezni, ez valóban Isten tervéhez tartozik, viszont azt, hogy megmondja neki, hogy mi a jó és mi a rossz, azaz mit csinálj és mit ne csinálj, azt magának tartotta fent. Hiszen ő kapta meg a munkát az embernek, figyeljétek meg, hogy milyen jó munkát kapott az emberiség akkor, hogy hajtsa uralma alá a földet, uralkodjon rajta. Tehát nem egy kuli munka volt az, ami nekünk akkor jutott volna, de az ember másképp döntött. Az ember úgy döntött, hogy én akarom eldönteni, hogy mi a jó és mi a gonosz. És ettől kezdve elváltunk az Isten útjától. És megjelent a fizikai halál, megjelent a szellemi halál. Érdekes megfigyelni azt, hogy rögtön az első nemzedékben már gyilkosság is fordul elő. Ádám és Éva első gyermekei közül az egyik megöli a másikat. Tehát nem csak, hogy a természetes halál jelenik meg, hanem már a gyilkosság is, amikor az egyik ember öli meg a másikat. Nagyon jól fogalmazza ezt, hogy Madács az ember tragédiájában a lázadásnak ezt a szellemét. Amikor a harmadik színben azt olvassuk, hogy Ádám, miután eszik a jó és gonosz tudásának a fájáról, akkor azt mondja, hogy önmagam levéken Istenemmé, és amit kívánok, méltán enyém. Figyeljétek meg, hogy ez mennyire emberi megnyilatkozás. Én vagyok az, aki dönt, én magam vagyok a saját Istenem, és méltán enyém az, amit kívánok. Méltán enyém az, amit megszerzek magamnak. Igaz, hogy ettől kezdve nekem nem a földön való uralkodással kell foglalkozni, hanem akár a földet művelem, ami csak bogáncsot terem nekem, de hogyha valamit sikerült elérni, az méltán az enyém. Nagyon emberi módon fogalmazza meg, és nagyon akár a mai korszellemnek megfelelően is, nem? A pénz, amit megkerestem, az enyém. Amit elértem, az enyém, a siker az enyém. És mindez az én munkámnak az eredménye. De ha megnézzük, akkor ennek a szellemiségnek, a világba jöttének lett a következménye a halál. A szellemi halál, vagy akár a testi halál is. Az, hogy a halál létezik egyáltalán, ez a bűnnek a következménye. Láttuk, hogy evett az ember a jó és gonosz tudásának a fájáról. De fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy az egyénnek a halála, tehát ma, hogy meghalunk, ez nem feltétlenül az egyén bűnének a következménye. Tehát az, hogy bejött a világba a halál, ez a bűnnek a következménye. De ettől kezdve az, hogy a halál és a bűn elhatott mindenkire, ez egy folyamat, ami független az egyéntől. És ezt nagyon fontos látnunk, hogy a bűn elhatott ránk, ez független tőlünk. Ez akkor bejött a bűn a világba, és utána egy olyan helyre születtünk, ahol ez ránk hat. Mondok egy példát, hogyha valaki tiszta ruhában bemegy egy szenes pincébe, és ott mondjuk mászkál egy kicsit, akkor rámegy a szénpor. Miért? Mert a szenes pincében van. És itt most nem azt akarom mondani, hogy a mi személyes bűneink azok azért ragadtak ránk, mert mi a bűnös világban járunk, tehát mi nem vagyunk felelősek ezért. Tehát félre ne értsen bárki, szó sincs erről. Felelősek vagyunk a személyes bűneinkért, és nem a világot tehetjük felelőssé ezért. De az, hogy egyáltalán van bűn a világon, és van halál a világon, az nem a mi személyes bűnünknek a következménye, hanem elhatott a bűn és a halál minden emberre. Ahogy azt a római levélben olvassuk, fel is olvasom ezt az igét, mert a római levél 5. részének a 12. és a 14. versét fogom olvasni. Annak okáért miképpen egy ember által jött a világra a bűn, és a bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Tehát egy ember által a világra jött a bűn, Ádám által, akiben egyébként mi ott nagyon szépen reprezentáltuk magunkat. Tehát nem gondolom azt, hogyha történetesen Isten nem Ádámot teremti meg elsőnek, hanem engem, akkor sokkal jobban jártunk volna. Lehet, hogy akkor talán még az 1-2 nap sincs előtte. És a 14. vers, úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, akik a következendőnek kiábrázolása volt. És aztán ír arról, hogy a kegyelmi ajándék az is bejött a világba egy ember által, Jézus Krisztus által. És elhatott mindenkire a lehetőség, hogy meg lehet szabadulni a bűnnek a terhe alól. De van egy nagyon fontos elv, hogy a bűnnek a bocsánata az nem feltétlenül szabadít meg minket a bűn következményétől. Tehát attól, mert mi Krisztusban vagyunk, mert a mi bűneink meg vannak bocsájtva, attól még meg kell halnunk. De látni fogjuk, hogy a hívő embernek a halála és a hitetlen embernek a halála nagyon különböző dolog. Nagyon különböző abból a szempontból, hogy mi a reménység, hogy hová vezet ez az átvezető kapu. De mielőtt ezzel foglalkoznék, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi van az egyén halálával. Ugye az emberiség elvégzett dolog, hogy mindenki meghaljon. Na de olyan könnyű azt elfogadni, hogy mindenki meghal. Azt viszont nehéz elfogadni, amikor én. Vagy nehéz elfogadni azt, amikor valaki, aki hozzám közel álló. És azt láthatjuk az igéből, hogy addig, amíg nagyon jól tudhatjuk, hogy mi az emberiség halálának az oka, azaz általában a halálnak az oka az emberiségben, addig azt nem tudjuk pontosan, hogy mi az egyén halálának a konkrét oka. Lehetséges, hogy egyszerűen csak az, hogy minden embernek meg kell halni. Tehát nem tudunk egy egyértelmű tanítást adni arra, hogy mindenki azért hal meg, mert. És itt egyénekre mutatunk. Ha azt mondjuk, hogy globálisan az emberiségben mindenki azért hal meg, mert, akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, mindenki azért hal meg, mert bejött a bűn a világba. De egyedi okokat nagyon nehezen tudunk mondani. Azt tudjuk, hogy Isten különböző életidőket rendelt az emberekhez. A Mózes könyvében olvassuk a pátriárkák kora után, amikor nagyon hosszú ideig éltek az emberek, azt olvashatjuk, hogy ne legyen az én lelkem rökké az emberben, legyen az ember életének ideje 120 év. Tehát van egy maximális életideje az embernek. Meglepő módon mégsem nagyon élünk 120 évig. Később a zsoltárokban azt olvassuk, hogy hát az ember élete tele van nyomorúsággal, meg ráadásul rövid is 70-80 év. Tehát az a tapasztalat, hogy az embereknek az életideje az véges, de azt is látjuk, hogy vannak akik akár 5 éves korukban halnak meg, mások pedig 100 éves korukban halnak meg. Isten az, aki meghatározta az emberek idejének a hosszát. Tehát általában nem tudjuk megmondani azt, hogy egy konkrét ember, hogyha meghal, akkor miért. Viszont nagyon jól tudhatjuk azt, hogy Isten terve az, hogy az ember odáig éljen. Tehát senki nem élheti túl azt az időt, amit Isten neki szán, de nagyon fontos tudni, hogy előbb se halhat meg. Tehát Isten számára, Istennek a tervében benne van az, hogy nekünk mennyi az időnk. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk felelősek a testünkért. Tehát nem mondhatom én azt, hogy én úgyis annyi ideig fogok élni, amennyi ideig Isten ezt nekem szánta, tehát azt csinálok, amit akarok. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok felelős a testemért, mert Isten azt az én gondviselésembe adta. És az az érdekes, hogy vannak a Bibliában különböző példák arra, hogy ki miért hal meg. Mert van olyan, hogy Isten megmondja, hogy ez az ember ezért vagy azért halt meg. Van olyan, aki büntetésből. Vétkezett, meghalt. Egyszerű. Még az Új Szövetségben is találkozunk ilyennel. És akkor, de akkor ki van jelentve, hogy ezért? Aztán egy helyen azt olvassuk, hogy azok, akik meghaltak, azt hittük, hogy bünteti őket Isten, holott nem tudjuk, hogy veszedelem elől ragasztattak el. Tehát van olyan, hogy valaki azért hal meg, hogy ne éljen meg egy veszedelmet itt az életben. Hiszen a hívő ember, ha meghal, akkor az Úrhoz kerül. Tehát jobb helyre megy, mint itt van. Erre még majd vissza fogunk egy kicsit térni. Vagy hogyha olvassuk a Zsidók levél 11. részében a hithősöket, ott nincsenek megkülönböztetve kishősök meg nagyhősök. azok mind a hithősök, és akkor az egyik felén ott van egy felsorolás, hogy ezek hitáltal megmenekültek, és akkor az ember úgy szépen fölemelkedik, hogy hát igen, a hit az megmenekült. És aztán később meg azt írja, hogy de azok, mások pedig, azok állatok bőrébe varva menekültek, az egyiket ketté fűrészelték, másik kardáltal halt, meg stb. És ezek mind hithősök voltak. Az, hogy valaki életben marad, vagy meghal, ez nem fokmérője annak, hogy ő hithős vagy nem. A zsidókhoz írt levél 11. részének a vége gyakorlatilag erről szól. Vagy van egy másik kijelentés, amit maga az Úr Jézus tett, a János evangéliumának a 14. részének a 2. verse, ahol azt mondja, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Tehát végeredményben arról van szó, hogy az Úr Jézus helyet készít a hívőknek. Helye van valakinek. Lehet tudni, hogy aki itt él a földön, megtért, helye van a mennyben. Tulajdonképpen az történik, hogy amikor meghal, elfoglalja a helyét. Átmegy az egyik helyről a másik helyre. Gyakran mondjuk azt, hogy a testvérünk elköltözött az Úrhoz, mert ez történt. Hát ez történik, amikor egy hívő meghal, hogy elfoglalja azt a helyét, ahova ő számba van. Volt egy végleges helye itt, és van egy végleges helye ott. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy ha valakinek van egy ideiglenes lakhelye, meg van egy végleges lakhelye, például albérletben lakik addig, ameddig épül a háza, akkor természetesnek tartjuk azt, hogy miután felépült a háza, és akkor az készen van, akkor az albérletből elköltözik, mert ott neki nem olyan jó. És elköltözik az ő saját házába. A hívő ember halál, akkor ez történik. Elköltözik egy ideiglenes lakóhelyről, egy végleges lakóhelyre. Ráadásul ez a végleges lakóhely, ez egy olyan lakóhely, amit személyesen neki az Úr készített el. Tehát nem csak olyan, amit én építettem magamnak. Ugye az egy jó dolog, amikor valaki befejezi a házát, aki épített már magának házat, az tudja, hogy mennyire jó dologról befejezi a házát, már csak azért is, mert vége az építkezésnek. De kész van. És olyan, amilyennek én építettem magamnak. Amikor a hívő ember elkerül a mennybe, akkor egy olyan lakóhelyre kerül, ami olyan, amilyet Krisztus készített neki. Nyilván sokkal jobb, mint amilyet én magam tudnék építeni magamnak. Nagyon fontos dolog viszont, hogy az a kérdés, hogy a halállal hová megyünk, az nagyon világos. Tehát addig, amíg az a kérdés, hogy ki miért hal meg személyesen, az nagyon nem világos. Ki ezért, ki azért. És nagy valószínűséggel nem fogjuk megtudni az okát. Addig, hogyha valaki meghal, hogy hová megy, az nagyon világos. És ez az életnek az egyik legfontosabb kérdése. A halál után két út van. Az üdvösség a hívőnek, és a kárhozat a hitetlennek. Most abban az esetben, ha itt van valaki, aki nem tudja, hogy melyik útra fog menni, akkor most gyorsan hagyja abba a hallgatást. Mert neki sokkal fontosabb dolga van. Neki most az a sokkal fontosabb dolga, hogy ezt tisztázza. Mégpedig azért, mert az, hogy körülöttünk levők meghalnak, és velük mi lesz, ennél sokkal fontosabb dolog, hogyha én meghalok, akkor velem mi lesz. Magam számára. Nyilvánvalóan mindenki más számára az ő saját élete az, ami fontos, és ami sokkal fontosabb. Miért? Mert most lehet ezt eldönteni. Most van lehetőség. Ha nem vagy biztos benne, hogy ha holnap meghalnál, akkor üdvözülsz, akkor nagyon fontos, hogy ezen gondolkodjál. Azért nagyon fontos, hogy gondolkodjál, mert nem tudjuk az élet idejét. Nem tudjuk, hogy meddig élünk. És akkor, hogyha nem tudom, hogyha én holnap meghalok, akkor üdvözülni fogok, akkor nagy veszélyben lehetek. Mert az ige világosan fogalmaz, hogy aki megmosott Krisztus vére, az üdvözül, akit nem, az nem. Hogy én nem tudom, hogy Krisztus az én személyes megváltóm, akkor valószínű nem az. És akkor nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni. És nem holnap után kell vele foglalkozni, hanem ma kell vele foglalkozni. Mert nem biztos, hogy a holnap után megvan. Nagyon sok ember van, aki úgy fekszik le este, hogy nem tudja, hogy nem lesz holnap. Tehát a döntést azt mindig ma kell meghozni. És hogyha ma meghoztam, akkor már lefekedhetek úgy, hogy hát hogyha holnap meghalok, akkor jó, hát akkor egy végleges helyre költözöm. Tehát addig, amíg az okról nem nagyon tudunk sokat mondani a személyes ember életében, addig az eredményről viszont biztosak lehetünk. Ha valakinek személyes megváltója, Jézus Krisztus az üdvözül, akinek nem, az nem. És ez egy nagyon világos tanítás, és nagyon fontos, hogy ezt áttekintsük. Ez csak egy fontos figyelemfelhívás volt, hogy azok számára, akiknek esetleg ez nem egyértelmű kérdés, azok számára felhívjam a figyelmet, hogy most van egy negyed óra arra, hogy ne hallgasson rám, hanem döntse el, hogy hova akar kerülni, hogyha meghal. Azok, akik biztosak benne, hogy ők üdvözülni fognak, bátran hallgassanak rám a továbbiakban. Az is nyugodtan hallgathat, aki nem akar üdvözülni, de annak nem jó. Tehát azt mondtam, hogy általában nem tudjuk, hogy mi az oka a hívő ember halálának. Sőt, időnként maga a hívő ember sem tudja, hogy mi lenne neki a jobb. Érdekes, hogy Pál apostol írja azt a filippi beliekhez írt levélben, az első rész 24. versben, hogy nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Tehát Pál világosan látta azt, hogy most két út áll előttem, vagy élek tovább, vagy meghalok. Na most, hogyha meghalok, akkor az nekem nyereség, hát egy jobb helyre kerülök, mint most. Ha pedig élek tovább, akkor tudom szolgálni Krisztust, és az az érdekes, hogy úgy folytatja, hogy hát kívánnék meghalni, mert nekem az jobb. De miattatok akarok élni? Írja a filippi belieknek. És érdekes, hogy az ember komolyan belegondol abba, hogy a hívő ember komolyan belegondol abba, hogy mi lenne, ha meghalunk, akkor körülbelül erre a következtetésre jut. Hogy körülbelül egy évvel ezelőtt gondolkodtam már egyszer, nem volt egy nagy dolog, mert egyszerűen utaztam a metrón, és akkor eszembe jutott, hogy kéne életbiztosítást kötni. Nem tudom, talán egy életbiztosítás reklámot, ami úgy elindította bennem, és akkor átgondoltam, hogy hát mi lenne, ha meghalnék. És akkor arra a következtetésre jutottam, hogy hát nekem nem lenne ez olyan rossz. Na de a körülöttem levőknek, különösen a családomnak nagyon rossz lenne. És akkor úgy eszembe jutott, hogy kéne életbiztosítást kötni, mert legalább akkor anyagilag nem kerülnek olyan rossz helyzetbe. Jellemző egyébként rám, hogy még mindig nem kötöttem életbiztosítást, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy kellene. Nem szabad erről példát venni rólam. Itt elsősorban nem az életbiztosítás, hanem a halogatásnak a rossz példájában. És tehát arról van szó, hogy amikor az ember hívőként él, akkor láthatjuk azt, hogy én egy jobb helyre megyek, de akik itt maradnak, azoknak lesz rosszabb. És később még erre vissza fogok térni. Csak még egy mondatot szeretnék mondani arról, hogy amikor keressük azt, hogy miért is halt meg valaki. Ezt szinte mindig föltesszük ezt a kérdést, hogyha egy hozzánk közel álló hal meg, hogy miért. És mondtam, hogy erről nem nagyon tudunk. Nem nagyon tudunk erre értelmes választ adni, hogy miért. Mert az ige nem igazít el ebben. Ki ezért, ki azért. És én úgy látom, hogy azt, hogy mi milyen következtetésre jutunk abban, hogy miért halt meg bárki, aki hozzám közel áll, az leginkább nem Istenről beszél, hanem én rólam. Tehát az én Isten képem az, ami meghatározza azt, hogy végül is én milyen következtetésre jutok. Van olyan, hogy Isten személyesen vezetést ad arra, és megmondja, hogy ezért vagy azért, de szerintem ez nagyon ritka. Az esetek egy jelentős részében én jutok valamilyen következtetésre, vagy arra, hogy nem tudom, vagy valamilyen következtetésre, ami leginkább az én Isten képemről beszél. Tehát, hogyha én Istent úgy látom, mint aki nyakra főre bünteti az embereket, és ebben örömét leli, vannak, akik így látják, azok azt gondolhatják, hogy igen, ez Isten büntetése. Ha esetleg úgy látom, hogy Isten szereti az övéit, akkor akár gondolhatom azt is, hogy hát jobb helyre vitte, mint ahol lehet. Nekem megadott egy jó nehéz feladatot. De még nagyon sok egyéb következtetésre is juthatunk. Én azt javaslom, hogy a következtetésünket megvizsgálva, vizsgáljuk meg azt, hogy miért is gondolom ezt. Istentől kaptam ezt a személyes vezetést, hogy ez ezért volt, vagy azért, mert nekem valamilyen Isten képen van. Ez egy tükör arra, hogy milyen a mi Isten képünk. A személyes halálunkhoz való hozzáállással kapcsolatban, ugye ez, amikor mások halnak meg. Amikor arra gondolunk, hogy és mi lesz, amikor én meghalok. Olvastam egy nagyon érdekes feliratot, ami szerintem érdemes a fejünkbe vésni. Ez a Széchenyi családnak a kriptáján van, Nagyszenken. Ha valaki egyszer jár arra, akkor nézze meg. Mindenképp érdemes. Azon oda fölírva, hogy voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. Por és hamu. Én azért gondolom, hogy ez egy fontos mondat, és fontos, hogy az ember ne felejtse el. Mert hogyha belegondolok abba, hogy mindenki, aki ott nyugszik, az olyan ember volt, mint én. Úgy élt, mozgott, mászkált itt a világban. De most már... Hogyha arra gondolok, hogy én, aki most élek, mozgok, mászkálok itt a világban, olyan állapotban leszek, mint ő, aki ott van lent, akkor átgondolom azt, hogy hogyan is élek, mozgok és mászkálok itt a világban. Hiszen egyszer ez véget ért. És akkor átértékelődnek a kérdések. Átértékelődik az, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Nem tartom véletlennek azt, hogy a karthauzi szerzetes rendben úgy köszöntik az emberek egymást, hogy emlékezz a halálra. Miért? Hogy szomorú légy? Hát nem. Én azt gondolom, nem azért, hiszen a hívő ember számára, amikor a halálra emlékszik, akkor arra emlékszik, hogy én majd átmegyek ebből az életből, abba az életbe. Az üdvösségemet meg fogom kapni. Na de hogy élünk akkor, hogyha emlékezünk erre? Vajon fontosnak tartaná-e azt, amit most éppen csinálok, vagy csinálni akarok holnap, hogyha tudom azt, hogy még egy hetet élhetek. Vagy akár holnap fogok meghalni. Azt hiszem, hogy nagyon átértékelnénk a fontossági sorrendet. Én azt gondolom, hogyha tudnám azt, hogy még egy hetem van az életben, akkor sokkal többet imádkoznék. Sokkal többet imádkoznék akár saját magam miatt, de akár a körülöttem levők miatt is. A körülöttem levőkért is. Sokkal kevésbé gondolnék arra, hogy velem mi van, és sokkal jobban gondolnék arra, hogy másokkal mi van. Időnként érdemes átgondolni ezt, hogy mi lenne a fontos akkor, hogyha tudnám, hogy az élet még életrövid. De itt most felhívnám a figyelmet egy veszélyre. Ne próbáljon meg senki úgy élni, hogy arra gondol, hogy holnap meg kell halnia. Ugyanis ebben az esetben a hosszú távú dolgokat el fogja hanyagolni. Tehát gondoljuk át az életünkben azt, hogy mi lenne, ha holnap meg kellene halnom. Állítsuk be szerint az értékrendünket. Tartjuk azt fontosnak, amit akkor tartanék fontosnak, hogyha nem élek tovább. De tervezzünk úgy, hogy még sokáig fogunk élni. Tehát akkor, amikor hosszú távú terveket csinálunk, akkor ebben nem érdemes belevenni azt, hogy holnap meg fogok halni, hiszen aki holnap meghal, az nem csinál terveket. Érdekes, hogy Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt második levélben ír arról, hogy hát emberek, hát dolgozni kell. És a Tesszalonika beliek úgy gondolták, hogy hát mindjárt itt a feltámadás. Hát mindjárt üdvözlünk, hát akkor teljesen fölösleges itt dolgoznunk. És akkor abba hagyták a munkát. Abba hagyták a hétköznapi életet. De ez egy vakvágány. Attól, mert én azt tartom fontosnak, mint amit akkor tartanék fontosnak, hogyha tudnám, hogy hamar meg kell halnom, attól még fontosak azok a dolgok, amik hosszú távon számítanak. Mármint a hétköznapi életben. És van még egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik meghalnak, mi lesz velünk, akik meghalunk. Mondtam, hogy a hívőnek üdvösség, a hitetlennek kározat. De ezen kívül olvasunk a feltámadásról, feltámadás reménységéről, hogy nem csak, hogy üdvözlünk, és valamiféle lelki értelemben ott leszünk Krisztussal, de valamikor fel is támadunk, és új testet fogunk kapni. Ennek a kérdésnek a kimerítő megvitatása, és a kimerítő alatt mindkét értelemben értem, tehát, hogy valóban kimeríti a témát, és kimeríti az olvasót is, hogyha nem felkészülten olvassa, a Pálnak a Korintusbeliekhez írt levelének a 15. részében van. Mindenkinek javaslom, hogy házi feladatként olvass fel. Egy csendes negyed órát legalább rá kell szánni, amikor nincsenek ott a gyerekek, és nem kiabálnak az ember fülébe, mert hosszú és kacifántos mondatok vannak benne, mint ahogy azt Páltól megszoktuk. Azt fejtegeti, hogy a meghaltak felől nem kell aggódni. Mégpedig azért, mert fel fogunk támadni. És itt ő egy olyan tévtanítás ellen harcol, amikor azt mondták a korintusbelieknek egyesek, hogy nincs halottak feltámadása. Csak a bevezető mondatot olvasom el a 12. versből. Azért Krisztusról hirdetetik, hogy a halottak közül feltámad, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Kicsit később, ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. És egy versen megint később, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Egy hosszú gondolatmenet, ahol Pál azt fejtegeti, hogy a feltámadás a kereszténységnek egy kulcs tanítása. Annélkül nincs hit. Figyeljétek meg, hogy az ember azt gondolná, hogy hát most úgy végeredményben majdnem mindegy, hogy én most lélekben leszek az Úrral, vagy pedig feltámadok. De ez nem így van. Isten világosan megmondta, hogy feltámasztja az embereket, mindenkit, hív őket az életre, és később a második feltámadáskor azokat, akik nem hittek benne, azok feltámadnak a halálra. De mindenki feltámad, és azt olvassuk a 26. versben, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát a halálnak az uralma, ami alatt mi most vagyunk, hiszen mindenki meghal, az egy idéglenes uralom. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Itt arról beszél Pál, hogy Krisztusnak az uralma, amikor teljessé válik, akkor töröltetik el a halál. Tehát ez az időben a nagy történelmi időben utolsó ellenségként töröltetik el a halál. Tehát addig a halálban, és addig mindenki ebbe a ez alá az uralom alá születik, hogy meg kell halnia. De érdekes, hogy ezt kicsit tekintetjük másként is, tekintetjük ezt az egyéni ember szempontjából is. Én úgy látom, hogy az egyéni ember szempontjából is az utolsó ellenség a halál. Tehát nem gondolom azt, hogy az embereknek könnyű meghalni. Hiszen az ember teste, ez a test, amiben most élünk, ez valóban meghal. Ez valóban elmúlik. A lelkünk az, ami tovább él. És meghalni azért nehéz, mert hiába biztos az ember abban, hogy én üdvözülni fogok, a testem úgy van felépítve, hogy küzd a halál ellen. Figyeljétek meg, hogy milyen az, amikor az ember kikerül egy életveszélyből, vagy csak akár egy veszélyes helyzetből. Aki autót vezet, biztos volt már olyan helyzetben, hogy nem vett észre egy másik autót, és akkor az utolsó pillanatban fékeztem én, vagy fékezett a másik. És akkor érzitek magatokban azt a remegő érzést, hogy most meghallhattam volna. Azaz, amikor elönti az embert az adrenalin, és akkor utána nem tud lábra állni egy ideig. Ez a természetes reakciója a testnek a halál ellen. Hát védekeznünk kell, a testünknek védekezni kell, különben könnyen meghalnánk. Hát ha a testünk nem védekezne, nem szabadítana föl minden erőforrást a halál ellen, akkor könnyen meghalna. Így vagyunk felépítve. Nekünk is az utolsó ellenségünk, a mi testünknek az utolsó ellensége a halál. De a lelkünknek nem. Mert az túléli a testnek a halálát, és egy másik testet kap, egy olyat, amelyik már többet nem hal meg. És ez a kereszténységnek egy nagyon fontos tanítása. Ha ezt nem gondoljuk, ha ezt kétségbe vonjuk, illetve hogyha ez megdőlne valami miatt, akkor az egész kereszténységnek semmi értelme nincs. Tehát az üdvösség, a kereszténység minden tanítása szorosan összefügg a feltámadás tanításával. Ennélkül nincsen a kereszténységnek egyetlen egy tanítása sem. Olyannyira, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ateistaként támadnia kell a kereszténységet, akkor a feltámadást érdemes. Mert nagyon összefügg mindennel, és egy nagyon, nagyon nehezen megfogható dolog, hiszen még nem történt meg. Jézus Krisztus feltámad, de a többi ember nem. Illetve csak néhányan, kevesen támadtak fel a történelem folyamán. Érdekes egyébként, hogy a megrögzött ateisták szeretik is ezt csinálni. Tehát, hogyha valaki ateista akar maradni úgy, hogy közben nem akarja, hogy az ő világképe nagyon megrokkanjon, akkor érdemes nem hinnie a feltámadásban. Mert akkor a kereszténységet azt úgy le tudja söpörni a szívről. És akkor csak az összes többi vallással kapcsolatban lesznek gondjai. És már csak egyetlen egy kérdést szeretnék érinteni, hogy mi van azokkal, akik itt maradnak. Hiszen amikor valaki meghal egy hívő ember, akkor ő elkerül egy jobb helyre. Na de mi van velünk, akik itt maradtunk? És most azt hiszem, hogy főképp ebben a helyzetben vagyunk, hiszen a gyülekezetünkből többen haltak meg az utóbbi időben, mi meg itt vagyunk és élünk. Az a természetes dolog, hogy ilyenkor az ember gyászol, szomorú és sír. Fontos viszont látni, hogy miért sírunk. Nem azért sírunk, mert ő meghalt és neki rossz. Szó sincs róla, dehogy is. Ennél sokkal önzőbb dolog miatt sírunk. Azért sírunk, mert nincs itt. És ezért nekünk rossz. Tehát fontos látni, hogy amikor az ember egy közeli hozzátartozóját, vagy akár csak egy barátját gyászolja, akkor saját magát gyászolja. Ami nem rossz. Tehát én most itt nem elítélni akarom magunkat, hogy milyen bizok emberek vagyunk, hogy saját magunkat gyászoljuk. Hát persze, hát az ember saját magát tudja leghatékonyabban sajnálni, nem? Hát, de látnunk kell, hogy magunkat sajnáljuk. Figyeljétek meg a gyerekeket, hogy amikor sajnálnak valamit, hogyha az a valami éppen az ő kára, akkor az mindig sokkal súlyosabb. Igen, ha egy hívő meghal, akkor űrt adj maga után. És ez valóban szomorú. Hát nekünk nem kell feltétlenül örvendeznünk azon, hogy jaj, de jó, hogy valaki meghalt. Amúgy egyébként bizonyos szempontból örvendezhetünk, hiszen jobb helyre került, mint volt. De szomorúak vagyunk azért, mert mi meg nem vagyunk ott, és ő meg jó volt, hogy itt volt velünk. De nem baj, szeretném mondani, hogy az ideiglenes állapot, előbb-utóbb mi is ott leszünk. És még egy példát szeretnék mondani, most olvastuk nemrég a Sámuel második könyvében. Olvastunk egy ilyen gyászesetről, egy nagyon furcsa gyászesetről. Ez pedig a Dávidnak az esete a fiával. Tudjuk, hogy Dávid elvette Úriás feleségét, megölte Úriást, és született egy gyerekük, tehát Becsabé és Dávid gyermeke, akiről Isten azt mondta, hogy meg fog halni. Büntetésből a bűnért. Itt még azt is tudjuk, hogy miért. És azt olvastuk, hogy a gyerek nem halt meg rögtön, hanem egy hét múlva, de beteg lett, komoly beteg lett. És akkor Dávid porban és hamuban feküdt, és nem evett egy hétig. És kétségbe volt esve, és sírt, és imádkozott. Tehát a gyerek meghalt, ő vissza nem jön hozzám. Nyilván, ha ő tovább nem eszik, akkor ő is meghal, és ő megy hozzá. Látta azt, hogy ez a dolog lezárult. A mi számunkra is az fog történni idővel, hogy látjuk azt, hogy az az életszakasz, ami itt volt, az a szerettünk, az lezárult, és most következik egy új. Egy másik, ami nem ugyanolyan, mint volt, valószínű számunkra egy nehezebb szakasz, de egy másik. És Istennek az volt az akarat, hogy ez legyen. És azt gondolom, hogy az az egészséges dolog, amikor az ember tisztában van a veszteséggel, elszámol vele, és utána lassan egy másik élet kezdődik el. Egy olyan, amiben az az ember már nincs benne. És nem jelenti ez azt, hogy nem emlékezünk rá, hogy nem szeretjük, de jelenti azt, hogy nélküle kell élni. A fő motivum, amiről pedig beszéltem, nagyon fontos. A legfontosabb az egy félmondat volt. Ha nem vagy biztos benne, hogy ha meghalsz, közülni fog, akkor most gondolkodj rajta. Most döntsél. Ha ebben biztos vagy, akkor jön a többi. Akkor jöhetnek a többi dolgok, akkor gondolkodhatunk a feltámadás felől, akkor gondolkodhatunk afelől, hogy hogyan éljük meg azt, amikor szeretteink halnak meg, akkor gondolkodhatunk afelől, hogy mi is a halálnak az oka, általában vagy akár személyesen. És azt javaslom, hogy gondolkodjatok azon, hogy mi a fontos akkor, hogyha tudjuk, hogy az élet véges. És mi az, ami nem annyira fontos. És csak egy kicsit rakjunk annak a fontosságához, amit fontosnak tartunk akkor, hogyha tudjuk, hogy meg kell halnunk, és nyugodtan vonjunk le azoknak a fontosságából, amiket nem tartanánk akkor fontosnak, amikor tudjuk, hogy meg kell halnunk. Időnként nem fölösleges dolog telegondolni abba, hogy az életünk az véget ér egyszer. De ez nem azt jelenti, hogy állandóan ezen kell gondolkodnotok. Az élet az egy élnivaló dolog, és ennek a minőségét javítja az, hogy hogyan éljük az életünket, hogyha tudjuk azt, hogy ennek vége lesz egyszer. És úgy éljük, hogy tudjuk, hogy vége lesz egyszer. Imádkozzunk. Hálát adok neked azért, mert tudhatjuk azt, hogy te meghaltál a mi bűneinkért. Hálát adok neked azért, mert én személyesen elfogadhattam ezt a bűnbocsánatot, és tudhatom azt, hogy ha meghalok, akkor hozzád kerülök. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy a legfontosabb dolog az már eldőlt. Kérlek, hogy segíts nekünk abban, hogy tudjunk úgy élni, hogy közben lássuk azt, hogy te olyan nagy áldozatot hoztál azért, hogy ha mi meghalunk, akkor hozzád kerülhessünk, és nem kell elkárhozni. Hálát adok azért, mert adtad ezt az életet, és kérlek, Úr Jézus, hogy segíts nekünk feldolgozni azt, amikor elvetted egy-egy testvérünket, vagy hozzánk közel állót. Hiszen sajnáljuk magunkat, és valóban hiányzik, hiszen azok az emberek, akik jó emberek, azok hiányoznak nekünk. De hálát adok neked, Úr Jézus, azért, mert jobb helyre kerültek. Amen.